A mi segítségünk, húsvét ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 329. dicséretünkkel, annak a második versét énekeljük. Jelzem, hogy néhány helyet a karzaton is látok, itt elől is vannak, ha esetleg valaki szívesen leül. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, de értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők és kedves szülők! A gyülekezetnek rejtvényként adom fel, hogy miért így szólítom meg őket. Két kisgyermeket fogunk megkeresztelni. A családon belül marad a keresztkomaság is, úgyhogy szülői minőségben vannak elsőként mindketten itt, de keresztszülői minőségben is természetesen. Ilyenkor mindig szoktam egy másik igét választani a keresztség szereztetési igéje mellé. Ma ezt nem teszem meg, több oka is van ennek. Bibliaolvasó vezérfonalunk húsvéti üzenetnek pont ezt a szakaszt jelöli meg, a keresztség szereztetési igéjét részben, és ezért én most ebből szeretnék kiemelni egy mondatot, és erről bizonyságot tenni pár gondolatban. Jézus az, aki megáll a tanítványok előtt, és ő így mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mikor lehetne megalapozottabb máskor ez a kijelentés, mint húsvétkor? A feltámadott Jézus mondja azt a tanítványoknak, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. És az ember azt hiszem, hogy ebben a pillanatban közelebb áll lelkileg, érzelmileg ahhoz, hogy ezt elfogadja, megértse, hiszen minden nap velünk van Isten, és minden nap érezzük az ő gondviselését, de valahol a húsvét ünnepe az, ami az igazi nagy csodákat jelent, és az igazi nagy csodáknak a valóságát hozza közel hozzánk. És Jézus, aki meghalt és feltámadott, aki az életet hordozza, mert győzött a halál felett, ő mondja azt, hogy nekem adatott minden hatalom. Egy kicsit azt szeretném közel hozni hozzátok, hogy vajon Jézus miért részletezi az ő hatalmának teljességét. Elég lett volna azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom, és kész. Ő mégis azt mondja, hogy menjen és földön. Az emberi gondolathoz alkalmazkodik mindig Isten, amikor ő megszólal, amikor ő kinyilvánít valamit az akaratából, és nagyon jól tudja, hogy az ember ezt a kettőt mindig is elválasztotta. Mindig vannak földi dolgaink, és mindig vannak mennyei dolgaink. Mindig vannak olyanok, amiket átlátunk, amelyeket mi magunk szervezünk és csinálunk, és mindig vannak olyanok, amelyek ezek felett állnak, amelyeket nem értünk, nem látunk át, mégis a mieink. A kisgyermekeknek az élete is azt hiszem, hogy ilyen. Legalábbis, ha komolyan végig gondoljuk, hogy őket hogyan kaptuk ajándékba, van bennük valami földi. Valami olyan földi, ami rólam szól, és a másikról szól, hiszen a mi gyermekünk. Benne vagy te is, és benne vagyok én is. Ezt olyan kedvesen szoktuk is keresni a gyermekeken. Nézzük a mozdulataikat, nézzük a tekintetüket, nézzük az alakjukat, és azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a tied, ez olyan, mint az enyém, ez olyan, mint a nagypapáé, ki tudja, hogy kié. És aztán van hozzá egy ilyen földi gondolatsor, ami innen el is indul, hogy ezt a gyereket etetni kell. Ennek a gyereknek hely kell. Ennek a gyereknek kell valami, amivel fenntartom a létét, az életét, mert magáról nem tud gondot viselni. Ez a gyerek ettől kezdve számomra mindig azt jelenti, hogy a munkám talán egy kicsit több értelmet is nyer, mert az azt jelenti, hogy neki is elő kell teremteni, nem csak magamnak azt, amire szükségünk van. És innen elindul egy csomó-csomó földi gondolat, ami arról szól, hogy a gondviselés az azt jelenti, hogy én felelős vagyok érte, hogy valamit tennem kell érte. És néha ebben azért az ember úgy megfárad, néha ebben úgy azt látjuk, hogy veszélybe kerülünk, és erre azt mondja Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom földön. És akkor nincs mitől félni. Nyilván, hogy akik idehozzák a gyermekeiket, azok az Isten oltalmába akarják helyezni őket. Pont azért jönnek, hogy valaki a maga többlet hatalmával vigyázza őket. Hogy ez a szövetség, ez erős legyen Isten és a gyermekem között, mert köztem és közte is van egy szövetség, de ez a szövetség nem biztos, hogy mindenre elégséges lesz. Nekem adatott minden hatalom a földön. És akkor idehozzuk a gyermekénket, és azt mondjuk neki, hogy nézd, az egészsége is a te kezedben van. A fejlődése is a te kezedben van. Mindaz, ami majd érinteni fogja ebben a világban, mind a te kezedben van. Vigyázz rá. Végül is a tied. És akkor térjünk át arra a másikra. De neki adatott minden hatalom menjen is. Azokban a dolgokban, és amiket nem én tervezek el, nem én gondolok ki, nem abban a földi valóságban történnek, ahol bele tudnék tenni valamit, persze ebben is Isten munkatársként felhasznál bennünket, de van egy olyan világ, amit nem látok át, amit nem értek. Talán ez az, amit a gyermekeinkkel való kapcsolatban is a lelkiségben élünk meg, hogy vannak olyan szükségletei, amit nem kenyérrel fogok kielégíteni. Van a gyermeknek egy olyan világa, amit meg kell talán tapasztaljak én is, meg kell értsem, hogy abban hogyan működnek a dolgok. Ezt nagyon szívesen szoktam példaként hozni, hogy az ő világok mindig egy csodás világ, mindig egy olyan világ, ami sokkal inkább szétfeszíti azokat a kereteket, mint amiben mi élünk. És erre Jézus azt mondja, hogy na ez a világ is az enyém. Az, hogy nekik milyen képzelő erejük van, vagy milyen fantáziájuk van, vagy hogy milyen dolgokba kezdenek el hinni, és hogy ez hogyan formálja az ő lelki világukat, az egy nagyon fontos kérdés. És Jézus ezért mondja a tanítványoknak, hogy tanítsátok meg arra, hogy én ki vagyok, és arra, hogy én mit parancsoltam nektek. Mert titok és titok között is lesznek különbségek. Ugye azért a húsvéttől ne válasszuk el a gyermeki világnak titkait sem, ugyanúgy, ahogy majd egyszer magyarázat kell szülessen arra, hogy hogy is van ez karácsonykor az angyallal, az angyali jelenésekkel, hogy van a húsvéti nyuszival, és ezek nem ugyanolyan kategóriák ám, hogy Isten csodálatos világa és a húsvéti nyuszi világa. Az két külön dolog. És Jézus erre azt mondja, hogy mert enyém minden hatalom. Van alá és fölé rendeltség a dolgokban. És ezt tapasztalom meg szülőként is, hogy én csak azt tudom átadni, hogy igazán, őszintén és helyesen a gyermekemnek, amit Istentől átvettem. Így biztosítom az ő földi valóját, és így biztosítom az ő mennyei létét is, vagy mennyei valóját is. Hiszen a keresztségnek a legnagyobb üzenet azért mégiscsak az, hogy Isten azt mondja ezeknek a gyermekeknek, hogy nem csak az enyém vagytok, hanem az én országomat el is készítettem számotokra, az a tietek. És ők ezzel az ígérettel kell éljék, vagy élhetik az életüket. Jézus elmondja, minden napon velük leszek a világ végezetéig. És ez nekünk egy hatalmas nagy biztonságot adó érzés, hogy igen, ott van Isten mindenben, ami történik velünk a hétköznapokban, és ott van Isten akkor is, amikor az ő országa nyílik meg. Ezekkel a gondolatokkal szeretném húsvétnak ezen a szép ünnepén a keresztséget kiszolgáltatni. Csak egyetlen gondolat még, az első keresztjének a húsvétot találták annak az ünnepnek, ahol a keresztség kiszolgáltatásra került. Az első keresztények húsvétkor keresztelkedtek, pont azért, mert úgy érezték, hogy a feltámadott Krisztusnak van létjogosultsága kimondani azt, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, és egy kérdést a gyülekezet elé teszek. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És hallható szóval lelkiismeretünk szerint feleljünk meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy a hatalmad, és nagy az az öröm, amelyet ezzel a hatalommal kimunkálsz az életünkben, hiszen megmutatod, hogy az élet csodája onnan tőled indul ki. Talán így a húsvét ünnepében, akik már felnőttebb fejjel végig gondoljuk az életünket, és látjuk azt, hogy az életnek nagy ellensége az elmúlás és a halál, különösképpen tudunk örvendezni azon, amikor kisgyermeken keresztül megmutatod a magad szeretetét. Őket oda helyezed a mi életünkbe, a mi ölünkbe, a kezünkbe, hogy gondot viseljünk róluk, és hogy rád tudjon mutatni közben az életünk. Köszönjük, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Ebbe a hatalomba szeretnénk most belekapaszkodni, és kérni téged, hogy szülőknek, családnak, őket körülvevő közösségeknek segíts, hogy meg tudják számukra mindazt adni, amire szükségük van. Hogy lássák, hogy nem csak földi testük van ezeknek a gyermekeknek és életük, hanem ott van az ő lelkük is, amely igazából a te lelkedből való, és az a lélek, az kívánkozik te hozzád. Hadd taníthassák így meg a te parancsolataidra, és hadd élhessenek azzal a nagy ígérettel, amely őket is kíséri ettől a pillanattól kezdve, hogy velük vagy minden napon a világ végezetéig. Így szeretnénk hálát adni az ő életükért, és kérni áldást, kérni a segítséget, hogy testben és lélekben növekedve lehessenek azok örömére, akik őket körülveszik, és a te dicsőségedre. A mi Urunkért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és folytassuk ünnepi istentiszteletünket. A 187. ünnepi dicséretet énekeljük, és azzal folytassuk istentiszteletünket, amely így kezdődik. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Húsvéti üzenetünket olvasom a Máté evangéliuma szerint a 28. fejezetből, a 11. verstől kezdődően egészen az evangélium végéig, a fejezet végéig. Amikor az asszonyok eltávoztak a sírtól, ime néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahol Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Az örökkévaló Isten áldja és szentelje meg az ő igéjét a mi szívünkbe, hogy megérthessük, hogy azt befogadhassuk, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy az ünnepünkhöz mindig hozzá tudsz tenni még valamit, ami még inkább rád mutat, ami még inkább megmutatja a te hatalmadat menjen és földön. Egy egészen egyszerű emberi élet, amit mi élni próbálunk, tele küzdéssel, nehézségekkel, és még ebbe is tudsz hozni olyan ajándékokat, amelyek meg tudnak újítani, amelyek újra mosolyt csalnak az arcunkra, értelmet adnak a valónknak. És köszönjük, hogy emögött fel sem fogjuk azt a titkot, ahogy munkálkodsz azért, hogy a mi egész létünk az egy megtartott élet lehessen, amelyben benne vannak azok a nagy ajándékok, amelyek teljessé teszik azt, hogy legyen örömünk, hogy legyen vigasztalódásunk, hogy egy olyan ünnepen, amikor azzal találkozunk, hogy valaki a halált legyőzi, ne félelem legyen a lelkünk mélyén, hogy velünk hogy lesz, hanem az a bizalom, amellyel feléd indulunk, és tudjuk, hogy mindent a kezedben tartasz. Szükségünk van ilyenkor a nagy ígéretekre, szeretnénk ilyenkor mi is betekinteni azokba a csodálatos dolgokba, amelyek ott húzódnak mindannyiunk élete mögött, és erőt meríteni belőle. Így hívunk ma is segítségül ezen az ünnepi alkalmon. Légy itt a te szent lelkeddel, a te igéd üzenetével, és áldj meg bennünket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 185. dicséretünkkel. 185. dicséretünk, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Alapigénket újraolvasom a Máté evangéliumának a 28. fejezetéből, a 17. versből. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, valahogy úgy adódik, hogy az ünnep napjaiban mindig olyan igékhez jutottam el, amelyekben láttam valamilyen feszültséget vagy ellentmondást, és ez így van ebben a most felolvasott szakaszban is. Arról olvasunk már Máté evangéliumának a legvégén, Jézus feltámadása után a tanítványaival találkozik Galileában egy hegyen, és mielőtt még a küldetésüket megfogalmazná, oda megérkezve a tanítványok leborulnak Jézus előtt, de azért Máté megfogalmazza azt a belső vívódásukat és gondolatukat is, hogy bár kétségek fogták el őket. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy hogy lehet leborulni úgy, hogy közben kétségeim vannak. Ez egy mutatvány csupán akkor, valahogy megjátsza az ember, valamit magára erőltet, amit még nem tud elképzelni, nem tud hinni, és így érkeztem meg önmagunkhoz, akik itt vagyunk, és azért úgy, ha most mindenkit vizsgáztathatnék, és megkérdezném, hogy igazán miért is jött ide, nem is biztos, hogy olyan egyértelműen tudnánk mi ezeket megfogalmazni. Hogy miért borulunk le mi most itt az Isten lába előtt, és miért vagyunk itt húsvétkor, és mit akarunk tőle kérni, vagy mit akarunk neki elmondani, egyáltalán mi van ilyenkor az ember lelkében? Megszoktuk talán az életünkben, hogy nagyon kevésszer fordul elő az, hogy nagyon tiszták az érzéseink. És ezt most abban az értelemben mondom a tisztát, hogy minden egybevág. Úgy minden kiegészíti egymást, nincs benne ellentmondás, nincs benne olyan, ami elgondolkoztat, nincs benne semmi olyan, ami megvétózná az egyik gondolatomat egy másik gondolattal. Pedig az ember nagyon igyekszik erre, és azt gondolnánk, hogy a boldogság lehet egy ilyen fogalom, amikor úgy minden összeáll, és azt mondom, hogy na most rendben vagyok. És azért az élet megmutatja, hogy ilyen nagyon-nagyon ritkán van, vagy talán nem is így fogalmazódik meg bennünk a boldogság, hanem az, hogy most már kezd több lenni a jó, mint a rossz. Valakivel nem is olyan régen beszélgettem, és ő így beszélt a saját állapotáról, hogy hát nem tudom azt mondani, hogy tökéletesen lennék, de azért több a jó, mint a rossz. És ezt már az ember kezdi úgy értékelni, hogy az már valami. Valahol így szeretnénk az Istennel való kapcsolatot is, és aztán rájövünk arra, és ezek a húsvétok, meg azok a nagy csodák, amiket Isten elénk tesz, azok úgy mindig a helyére is teszik ezt a gondolatunkat, hogy azt hiszük, hogy egyszer majd Istenből mindent értünk, egyszer majd mindent átlátunk, majd tudni fogom, hogy mit, miért tesz, hogyan vezetett eddig, miért voltak az életemben azok az események, amelyek benne voltak, miért tartok ott, ahol tartok, mi vár majd rám, majd ad egy szép képletet Isten, és én majd mindent átlátva, átgondolva azt tudom rá mondani, hogy hiszek, Uram. De nincs benne, még a húsvéti történetben sincs benne, mindenkiben vannak feszültségek, és mindenkiben vannak kérdések, hogy de hát ez hogy lehet? És azt hiszem, hogy talán ettől nem is kell megfosztani az ünnepünket. Nem is kell ezt kihúzni belőle, mint ahogy Máté maga is lemerte írni azt, hogy és megvoltak a kétségeink, pedig ott voltunk a feltámadottal szembe, leborultunk hozzá a lábaihoz, és akkor is voltak kétségeink. Hogy ne lenne kétsége akkor ma valakinek, akinek közben vannak kérdései az életével kapcsolatban. A húsvéti eseményeknek a valósága ebben a kettősségben van. Hogy tudom őt csodálni úgy is, hogy nem értek mindent, hogy nem látok át mindent. És ezek a megzavaró dolgok, ezek, ha ott vannak, nyilván kell kezdeni velük valamit. Máté lemeri írni az evangéliumában, amit az egész evangéliumot arra szánt, hogy Jézus megismertesse az övéivel, bemutassa a hatalmát, a csodáját, a feltámadott Krisztust akarja megrajzolni, és van bátorsága leírni mégis egy ilyen ellen evangéliumot, ami megfogalmazódik sokakban húsvétkor, mert hogy a sír üres, és ott vannak a katonák a maguk ijegységében, nem is tudják, hogy mi történt velük, és azok, akik Jézusnak a halálát akarták, végig is gondolják, hogy hát ez hogy lehet megmagyarázni? Hogy lehetne erre egy választ adni? Egyetlen válasz van, és ez adódik legkönnyebben. Eljöttek Jézus tanítványai, ellopták Jézust, és most az egész világon elkürtölik azt, hogy Jézus feltámadt. Még egy kis pénzzel meg lehetett ezt támogatni, hogy biztos, ami biztos, jól menjen a dolog. És azt mondja Máté, hogy van egy ilyen hír is. És az emberek nyilván, hogy el fognak mindig is gondolkozni azon, hogy jó, az, hogy van egy üres sír, az rendben van, de valaminek a hiánya, az vajon mindig jelenti az ellentétének a valóságát? Bonyolult ez a mondat, de hozok rá példát. Ha hiányzik az életemből a békétlenség, akkor az azt jelenti, hogy én békességben lévő ember vagyok. Ha hiányzik az életemből a gyűlölet, az azt jelenti, hogy én tudok szeretni. Ha hiányzik az életemből valami, ami Valami negatív dolog, valami olyasmi, ami lehúzna, az azt jelenti, hogy én egy boldog ember vagyok. Ha hiányzik az életemből a félelem, akkor azt jelenti, hogy én mindig bátor vagyok. Ez nem ezt jelenti. És azért ezen úgy mindig el szoktunk gondolkozni. Ha Isten ezt nem adja meg, akkor vajon azért nem adja meg, mert nem akarja megadni, vagy még nincs itt az ideje, vagy még próba elé vagyok állítva, hogy mennyit fogok még ezért imádkozni, és egyből ott van az ember, hogy összezavarodik, és van egy csomó kérdése. Na most, hogyha itt tartok, akkor hagyjuk ezt az egészet, és ne boruljunk le Jézus előtt. Akkor mondjuk azt, hogy nem értelek, Uram, és addig én ezt nem tudom őszinte szívből elfogadni. Vagy pedig a tanítványokkal együtt azt tudjuk mondani, hogy pont ezt csodálom benned. Hogy én nem értelek téged, nem tudom, hogy mit mire hozol el, és mit miért teszel az életembe. Azt se tudom, hogy az üres sír az igazából hogyan jött létre. Azt se tudom, hogy a feltámadásban mit kéne igazán hinnem. Ha most azon kezdenénk el gondolkozni ezen a húsvét reggelen, hogy lesz majd egyszer, amikor nekünk már nem földi testünk van, hanem valahol a mennyei világban vagyunk, szétesnénk teljesen a sok elképzeléstől. De ennek ellenére valahol egyek vagyunk abban, hogy az, aki velünk szemben van, az tényleg az, akinek minden hatalom adatot menjen és földön. És ez a keresztségben elhangzó mondat, ez nagyon fontos minden pillanatában az életünknek, mert valahogy így tudunk Isten előtt hódolni úgy igazán. És így lesz Isten több, mint ami én vagyok. Így lesz Isten Isten. És így lesz Krisztusból, vagy Jézusból Isten fia. Úgyhogy ő több, és én nem tudom felfogni. A sír üres, és ez számomra azt jelenti, hogy valahol akkor meg kell találnom őt. És a tanítványok engednek az angyali útmutatásnak, és elmennek arra a hegyre, arra a helyre, ahol Jézus várja őket. Azt az útmutatást kapták, hogy menjenek Galileába. Jézus sírjától ez 130 kilométerre van körülbelül. Ez nem így képzeltem el soha a történeteket, ez most állt össze bennem is, hogy nem úgy van az, hogy eljövök az üres sírtól, és a következő sarkon szembe jön velem Jézus, és ott onnantól kezdve mindent jobban átlátok és megértek. Hanem mennek 130 kilométert, gondolkoznak, vívódnak magukba, és aztán eljutnak arra a helyre, ami nagyon ismerős nekik. Hát ez az ő szülővidékük, ez a tanítványoknak az otthona. És Jézusnak nagyon bölcs ez a gondolata, hogy ott akar velük találkozni, amit ők nagyon jól ismernek, és ahol Jézust is először megismerték. Nem akarok a templom ellen beszélni, mert annyira öröm van a lelkemben, hogy tegnap is teltházzal voltak az Isten tiszteletünk, és ma is szép számmal itt vagyunk, és ez egy különleges hely és lehetőség, egy szent idő és egy szent hely Istennel találkozni. De Jézus itt azt mondja a tanítványoknak, hogy igazán engem látni, ott fogtok, ahol a ti életetek zajlik. Nem itt fogunk mi angyali jelenéseket kapni, és nem itt fog megállni Krisztus csak úgy, és valami csodával bizonyítani azt, hogy lám élek, hanem a saját életembe fogom megtapasztalni azt, hogy ő megint jött, és megint jött, és megint segít, és nem hagy magamra. Hiszen az lesz a valóság igazán számomra, hogy a saját kérdéseimben tapasztalom meg azt, hogy ő tovább vezet, tovább visz. Jézus egy olyan környezetbe akarja beletenni ismét a tanítványait, amik a sajátjuk, az övéké. Mert akik most itt vagyunk, együtt vagyunk, azoknak mind van egy saját életkörnyezete. A fájó lábával, a fájó szívével, a fájó fejével, a hasfájós gyermekével, mindenkinek megvan valami olyasmi, amiben nehéz megállni a mindennapokat, és erre Jézus azt mondja, hogy na én ott szeretnék lenni melletted, és akkor te ott észre fogsz venni. Ezen a helyen is szép, az énekeink is nagyon szépek, az ige is nagyon világos, az ünnep is teljes, de azért mégiscsak a valós tapasztalat, és az, ahol le tudok borulni Isten előtt, az az, amikor meglátom, hogy de hát itt van mellettem. Amikor ülök egy korterembe egyedül, és a világ éli az életét. És egyszer csak azt érzem, hogy de nem vagyok egyedül. Amikor elmegyek a temetőbe, és elkísérem azt, akit szerettem, és aki szeretett engem, és úgy jövök el onnan, hogy de én nem hagytam ott semmit, nem veszítettem el semmit, egy fura átmenetet élek, ahol az Isten ebből a világból egy dicsőségesebbe valakit átvisz, és én ezt nem foghatom fel, és leborulok előtte, és azt mondom, hogy ez a te titkod, de ezek nehéz érzések közben. És valahogy így vagyunk minden olyan földi próbálkozásunkkal, amelyekben elakadtunk, hogy egyszer ott megjelenik, és megnyílnak ajtók, és akkor azt mondom, hogy hihetetlen, hogy az Isten annak ellenére, hogy én nem láttam át őt, nem tudtam, hogy kicsoda, nem tudtam, hogy hogyan fogja megoldani, adott lehetőségeket. És akkor leborultak a kétségeik ellenére. Nyilván, hogy benne volt ebben a leborulásban valami hódolat is, valami tisztességtevés is, de benne volt annak a szeretetnek a viszonzása is, amit ők már kaptak ettől a Jézustól. És azt hiszem, hogy a húsvét az pont erről szól, hát az Isten szeretetének a legnagyobb jelei mutatkoznak meg benne, hogy úgy közeledik felém, hogy nem elutasít és nem eltol magától, bármilyen ember is vagyok, bárhogy is alakulnak a dolgaim, hanem inkább szeretne magához húzni. És elfogad a kétségeimmel együtt, és a félkészségemmel együtt, hogy nem vagyok biztos magamban. Mert igazából mi nem Istenben kételkedünk, mi önmagunkban kételkedünk, és a saját hitünkben, hogy ez megáll-e, megtart-e. Megnéztem, hogy ez a kifejezés hol szerepel még a Bibliában, amikor azt olvassuk, hogy kételkedtek, és egyből kiugrott Péternek a története, ugyanez a szó, ugyanez a kifejezés van ott is megfogalmazva, amikor Péter azt mondja a viharos tengeren járó Jézusnak, hogy hadd álljak én is oda melléd a tengerre. És akkor Péter odaáll, és ő is kétségbe esik a vihartól, és elkezd süllyedni, és úgy fogja meg Jézus hirtelen, és mondja el neki, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? Ez ugyanaz a jelentés, és ugyanaz ismétlődik a mi életünkben is, ahol önmagamban vagyok bizonytalan. Nem az Isten ereje kevés, nem az Isten ígérete szűnik meg, hanem én nem tudom, hogy mit akarok. Én nem tudom, hogy hol vagyok. Én nem tudom, hogy hogyan kellene látnom az életemet, a boldogságomat, és mindazt, ami az enyém. Erre mutat rá Jézus, és utána elmondja ezt a nagyon szép küldetést, ezt már nem akarom ismételni harmadjára, keresztségben is elhangzott, most is felolvastam, de az utolsó mondatot igen, amivel Jézus evangéliumát be is fejezi Máté, és azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden nap megláthatod őt, minden nap megtalálhatod. Ez az ígéret. És ezzel az ígérettel lesz teljessé számunkra most ez az ünnep is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ennek az öröme tölthessen be bennünket is.